Kedves hallgatók, az elkövetkezendő percekben főtisztelendő dr. Holló László egyetemi előadó tanár szentbeszédét hallják, amely 2026 áprilisában hangzott el a 27. Élet a lélekben plébániai imacsoportok találkozójának hálaadó szentmiséjén.
Az Úr legyen veletek!
Evangélium
Szent Márk könyvéből. Miután húsvét vasárnap reggel Jézus feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből annak idején 7 ördögöt űzött ki. Magdolna elment és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor a tanítványok meghallották, hogy Jézus él és hogy Magdolna látta őt, nem hitték el neki. Ezután Jézus más alakban megjelent 2 tanítványnak útközben, amikor vidékre mentek. Ezek visszatértek és közölték a hírt a többiekkel, de ők nekik sem hittek. Végül megjelent Jézus a 11 apostolnak, amikor éppen asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt feltámadása után. Azután így szólt hozzájuk, menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Ezek az evangélium igéi.
Áldjunk.
Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Ünneplő keresztény testvérek, az Élet a lélekben plébániai imacsoportok mai találkozójának a középpontjában az Atya, a Fiú és a Szentlélek mellett a keresztség szentsége áll. 2033-ra, üdvösségünk 2000 éves jubileumára készülve egyházmegyénk főpásztora ezt az évet a keresztség évének jelölte ki. És ennek az évnek a mottója az egyházmegyénkben Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Az első János levél 3. fejezet 1. verse. Gondolom, ezért választották ennek a találkozónak a szervezői is ezt az ige részt mottóként. Méltó és igazságos, mert az Isten gyermekségünk alapja a keresztségünk. És mivel, hogy a szentségek azok kegyelmi jelek és eszközök, ezért megérdemli, hogy egy pillanatra elidőzzünk a keresztség szentségénél. Hiszen ezzel váltunk Isten gyermekeivé, amire igazán büszkék is lehetünk. Azt szoktam mondani a diákjaimnak, hogy mi keresztények, katolikusok, mi autópályán megyünk az üdvösség fele, mert hogy a szentségek segítenek bennünket. Mindenki eljuthat az üdvösségre. Van, aki megyei úton, van, aki mezei úton, erdei úton megy, van, aki ösvényen halad előre, van, aki sziklán mászik fel, így is el lehet jutni az üdvösségre. De nekünk, keresztényeknek, és ezen belül különösképpen katolikusoknak autópályánk van. Természetesen a nagy lehetőségek nagy felelősséget is rejtenek magukban. Tehát, hogyha 180-nal száguldunk az üdvösség fele, és a kanyarban a centrifugális erő kidob, akkor karambolozunk. Hogyha itt vannak számunkra a szentségek, és hogyha ezeket nem használjuk fel, akkor ez bizony balesetet jelenthet számunkra. Ezért tehát figyeljünk a szentségekre. Azok, amelyek segítenek bennünket, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban haladjunk előre. Na de itt van a keresztség szentsége, ennek az esztendőnek a szentsége. Tudjuk, hogy a szentség lényege az a vízzel való leöntés, és az előírt szavak, hogy én megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Olyannyira fontos ez a szentség, hogy bárki kiszolgáltathatja. Ugye tudjuk, vannak olyan szentségek, amelyeket csak a püspök szolgáltathat ki. Vannak olyanok, amelyeket csak pap szolgáltathat ki. De a keresztség olyannyira fontos, hogy bárki kiszolgáltathatja, aki itt jelen van, szükséghelyzetben természetesen, sőt, még hitetlen ember is kiszolgáltathatja, hogyha úgy véli, hogy egy, mondjuk egy gyermeknek a szülei szeretnék, hogy meg legyen keresztelve, de a szülőknek nincs erre lehetőség. Az egyházunk ezt a szentséget a lényeges momentum, tehát a vízzel való leöntés és a szavak mellett más szimbolikus dolgokkal is körülvette. Mondom, ez a lényege, de vannak más szimbolikus dolgok is. Mondanám, hogy emlékezzünk vissza a keresztségünkre, de mivel, hogy csecsemő, vagy legalábbis kisgyerekkorunkba kereszteltek minket, nem nagyon vannak emlékeink. Viszont azóta vehettünk részt keresztség szentségének a kiszolgáltatásán, és így emlékezhetünk, hogy azzal kezdődik, hogy a pap köszönti a megjelenteket, és megkérdezi, hogy mi a gyermek neve. És akkor megmondják, és mit kértek a gyermek számára a keresztség szentségét. És akkor ezt követően következik a minden szentek litániája, vagy annak egy része, amiben a szentek segítségéért könyörög a jelenlévők közössége. Ezt követően azután a szülők, keresztszülők, illetve a jelenlévők ellene mondanak a gonosznak, és hitvallást tesznek, úgy, ahogy ezt most a húsvéti vigíliában is megtettük mindannyian, megismételtük a keresztséggel kapcsolatos gonosznak való ellentmondást és a hitvallásunkat. Ezt követően az olajjal való megkenés következik a kereszteltek olajával. Rendkívül fontos és jelentős, az én hitem számára különösképpen is jelentős momentum, és pedig azért, mert azt olvastam valahol, hogy ez az olajjal való megkenés, ez azért van, mert hogy az ókorban volt egy ilyen a mai cselgáncsra emlékeztető, tehát ilyen birkozó sport, ahol a birkozó ellenfelek semmilyen fegyvert nem használhattak, csupán csak a testüket kenhették be olajjal. És akkor így, amikor birkoztak, hogyha egyik átfogta a másikat, akkor a csúszós test, az olajozott test még kicsúszhatott az ellenfél szorításából. És számunkra is ezt kívánja szimbolizálni a kereszteltek, vagy a keresztelendők olajával való megkenés, hogy imádkoztunk érted, hogy megszabadulj a gonosztól. Ennek ellenére lehet, hogy lesz az életben olyan körülmény, amikor úgy érzed, hogy a gonosz mégiscsak átfogott és magához szorított, de meg vagy kenve, és lehetőséged van arra, hogy kicsúsz a gonosz szorításából. Milyen elemi erejű szimbólum ez? Mennyire örömet jelenthet számunkra az, hogy a gonosz szorításából van lehetőségünk kibújni. Na és akkor utána következik a vízzel való, tehát a tulajdonképpeni keresztség szentségének a kiszolgáltatása, és ezt követi a krizmával való megkenés. Ez is rendkívül fontos, és pedig azért, mert az Ószövetségben csupán csak a papot, a prófétát és a királyt kenték fel krizmával. És hogyha most a keresztség szentségében bennünket, mindannyiunkat a krizmával megkentek, akkor ez azt kívánta jelenteni, hogy mi mindannyian az egyházunknak a papjai vagyunk az általános papság értelmében, következésképpen mindannyiunknak papi, prófétai és királyi kötelességeink vannak. Mit jelent ez közelebbről? Ez azt jelenti, hogy mindannyiunknak papi kötelessége van, ez azt jelenti, hogy mindannyian kötelesek vagyunk imádkozni, Istenhez fordulni, tehát papi szolgálatot végezni. Hasonlóképpen mindannyian prófétai szolgálatra is meg vagyunk hívva, hirdetni az igét. Mi katolikusok, elszoktunk az ige hirdetéstől. Ugye emlékszünk, az apostolok még az utca sarkán álltak, és ott hirdették az igét. Katolikus egyházunkban ez valahogy háttérbe szorult. Láthattunk Jehova tanúi, jehovista embereket, akik kiállnak az útszélére, és ott az őrtornyaikat kihelyezik a állványra, és hogyha valaki szóba elegyedik velük, akkor beszélgetnek velük. Meg kell mondanom, hogy rendkívül nagy tiszteletet vált ki bennem. Tehát én tudom értékelni az, hogy ők kiállnak, akkor is, hogyha igazából nem sokan akarnak velük beszélni. Direkt figyelem, hogy álingálnak, de azért ott nagy tumultus nincs. De kiállnak, tanúságot tesznek a hitükről, és hogyha alkalmuk van, akkor hirdetik az igét. Hát nekünk nincsen ilyen gyakorlatunk, sokkal nehezebb a jelenlévők feladata egyébként a prófétai szolgálat tekintetében, és pedig azért, mert az életünkkel kell tanúságot tennünk. Ez az igazi prófétai szolgálat. Az élettel megmutatni, mert beszélni viszonylag könnyű, de az élettel megmutatni a Krisztushoz való tartozást az valamivel nehezebb. És akkor végül itt van a királyi szolgálat, hát az a közösség vezetésében való részvétel. Ugye a legegyszerűbb mondjuk utalni az egyháztanácsosokra, ők az egyház királyi szolgálatában részt vesznek, és pedig azért, mert a helyi közösség vezetésében jelen vannak. De minden keresztény ember részt vehet ebben a szolgálatban, például azáltal, hogyha van egy valami jó ötlete, és azt elmondja vagy az egyháztanácsosnak, vagy a papnak, és ezáltal szolgálja az egyháznak a szervezési struktúráját, formáját, ebbféléket. Tehát részt vehetünk az egyház életében, sőt, mi több, részt kell vennünk az egyház életében ilyen formákban. Na és akkor a keresztségnél még van a húsvéti gyertyáról a fény továbbadása a keresztelői gyertyán. Tehát azt jelenti, hogy akkor, amikor megkeresztelkedtem, akkor Krisztus világosságát vittem magammal, vagy kaptam meg. Jó volna, hogyha ez a gyertya elkísérne a későbbiekben, az első áldozáskor, bérmáláskor, esetleg házasságkötéskor. De hogyha nem, úgyis elméletileg tudjuk, hogy Krisztus világossága, a húsvéti gyertyáról vett fény, az elkísér bennünket. És akkor végül még van a fehér ruha átadása, ami azt szimbolizálja, hogy a keresztségben hófehérré vált a lelkünk, megtisztult. És az ősegyházban, tehát az első századokban, akkor a keresztség szentségét a vigília szentmisében, a húsvéti vigília szentmisében szolgáltatták ki. Előtte volt egy 3 éves katekumenátus felkészülés, mert akkor komolyan készültek, és felnőttként szolgáltatták ki. És a katekumenek, illetve most már a megkereszteltek, azok fehér ruhát öltöttek, és 1 hétig fehér ruhát viseltek, ezért nevezik azután a holnapi vasárnapot, tehát húsvét utáni vasárnapot fehér vasárnapnak. Egy ideje most már az irgalmasság vasárnapjának is. De mit tesz a keresztség konkrétan, a keresztség szentsége? Megszabadít, felszabadít az áteredő bűntől. Igaz, hogy nem személyes bűn, Ádám és Éva, ők vétkeztek, nem mi. De mégiscsak az emberségünkből kifolyólag valamilyen formában örököltük ezt az ősbűnt, és ettől szabadít fel bennünket a keresztség, de hasonlóképpen minden személyes bűntől is felszabadít a keresztség, amennyiben felnőttként kapja az ember a keresztség szentségét. Ezért voltak is a történelem folyamán olyanok, akik megspórolták a keresztséget, ugye az életük vége fele kitolták, azért, hogy egyfelől ne kelljen gyónni, másfelől pedig, hogy igazán tiszták legyenek, és mehessenek be az örök boldogságra. Ilyen volt például Nagy Konstantin, római császár. Hát lehet próbálkozni ezzel is, de egy kicsit veszélyes. Egyfelől, másfelől pedig az van, hogy ugye miért kereszteljük mi a gyermekeinket csecsemőkorban, hiszen az ősegyházban felnőtteket kereszteltek. Azért kereszteljük csecsemőkorban, mert mi a gyermekeinknek jót akarunk, és ezt minél hamarabb akarjuk. Akarjuk, hogy Isten, Jézus Krisztus testvérei, Isten gyermekei legyenek. És óvjuk attól, hogy esetleg valamilyen hirtelen halál által kereszteletlenül haljanak meg. Ez is lehet egy szempont. De mindenképpen az, hogyha a keresztség számomra fontos, akkor természetesen, hogy a gyermekeimnek minél hamarabb akarom azt továbbadni. Ugyanakkor a keresztség bekapcsol Krisztus halálába, és ahogy Pál apostol tanítja, a feltámadásába is. Tehát meghalunk, de feltámadunk a keresztség által, és ezt igazából az alámerítkezés szimbolizálná nagyon jól, hogy meghalunk, aztán kijövünk a vízből. Igen. Mindenképpen azt szolgálja tehát a keresztség, hogy szentek legyünk. De hogy legyünk szentek? Aquinói Szent Tamás, minden idők talán legnagyobb teológusa, tanította azt, hogy Az emberiség története három részre osztható. És ennek a három résznek, mindeniknek megvan a sajátossága. Az első rész, ez Ádámtól Mózesig tart, a második rész Mózestől Jézus Krisztusig, a harmadik rész pedig Jézus Krisztus után. Az első rész tehát Ádámtól Mózesig, ez ennek a kornak a jegye a bűn. Mert Ádám és Éva bűnbe esett, és a bűnnek a terhét viselték az emberek egészen Mózesig. Mózes ugyanis törvényt kapott, és pedig azért, mert ugye Isten megteremtette Ádámot és Évát, ezek bűnbe estek, Isten elszomorodhatott volna, és azt mondhatta volna, hogy na ezek nem sikerültek, csinálunk újat. De hála Istennek, Istennek nem ez a filozófiája. Ő, hogyha valami félre sikerül, akkor nem tolja félre, hanem próbálja megjavítani. Egyébként nagyon környezetkímélő ez az eljárás. És a megjavítás pedig azáltal történt, hogy Mózesben törvényt adott az embernek. Tehát próbálta megtanítani a törvénnyel, hogy hogyan kell az embernek úgy élnie, hogy mégiscsak Istennel élje az életét. De ez nem volt elég. És hogy nem elég a törvény, bár a törvény fontos lehet, meg jó lehet, de hogy nem elég, azt onnan tudom, hogy egyszer elgondolkodtam azon, hogy mi volna, hogyha az árnyas erdő olyan a fiatal pár, aki így sétál, így beszélgetne, hogy én nagyon szeretlek téged, mert hogy ezt írja elő a jegyesekre vonatkozó törvény. Igen, kedvesem, én is éppen a családi törvénykönyv 62. passzusára gondoltam, hogy milyen fontos az, hogy én szeresselek téged. Tehát érezzük, hogy azért ez nem normális. Tehát nem azért szeretlek, mert elő van írva, hanem azért szeretlek, mert szeretlek. És valahogy Istennel is így vagyunk, hogy nem azért szeretjük, mert szeretnünk kell, hanem azért szeretjük, mert szeretjük. Mert szeretetre méltó, mert előbb szeretett minket, és ettől teljesen oda vagyok, hogy ő szeret engem, és én is szerethetem őt. Kiváló. Nagyszerű. Tehát a második periódusnak a sajátossága az a törvény. Én nagyon szeretem a törvényt egyébként, és szeretem az életemet törvényekkel körülbástyázva tudni, hogyha nincs valamire törvény, akkor csinálok magamnak, azért, hogy segítsen ez. Nem tudom, én konkrét dolgokat határozok el törvényszerűen a saját életemben, a saját magam számára, azért, hogy az segítsen, hogy az meg is valósuljon. Mert hogyha azt mondom, hogy majd fogok imádkozni valamikor, akkor vagy igen, vagy nem. De hogyha megvannak az imaórák, akkor tudom, hogy miről beszélek. Ez segít. Tehát a törvényszerűségek segítenek. Na és végül a harmadik szakasza az emberiség történetének az a messiástól a világ végéig tart, és ennek a sajátossága a szeretet. Tehát volt a bűn, volt a törvény, és Jézus Krisztus után most már a szeretet. És nagyon boldogok lehetünk itt mindannyian, az élet a lélekben lelkiségnek a tagjai, és a minden más keresztény is. Nagyon boldogok lehetünk, hogy ebben a harmadik fázisban, a harmadik szakaszban születtünk, amikor a sajátosság a szeretet. Nyilván azt szeretnénk, hogyha a bűnt letudtuk volna, a törvényt is, és most már csak szeretet volna, de nem így van. Mindenki világosan látja, érzi, hogy az életünkben jelen van a bűn is, jelen van a törvény is, és jelen van a szeretet is. A lényeg azonban az, hogy lehetőleg minél kevesebb legyen a bűn, minél ritkább a törvény szükségszerűsége, és minél több legyen a szeretet. És hogyha így van, akkor úgy haladunk előre, hogy eljutunk az örök boldogságra. Na, de a keresség tehát feloldotta az ős bűn hatásait, és a személyes bűnt is, hogyha valaki felnőtt korban keresztelkedik, de azért mégiscsak érezzük, hogy ez a teológiában konkupiszcenciának, tehát kísértésnek nevezett valami ott van az életünkben. Mindannyian, akik itt jelen vannak, érezzük azt, hogy a hét fő bűn az ott van az életünkben. Kevésség, fösvénység, bujaság, irigység, torkosság, harag, jóra való resség, ezek mind ott motoszkálnak az életünkben. Milyen borzasztó. Keresztény testvérek, azt kell mondanom, hogy nem is olyan borzasztó. És pedig azért, mert Diákjaimnak néha azt szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy jó legyen a megtérésünk, ahhoz valami jó bűnt kell elkövetni. Már úgy értem, hogyha úgy próbálom rendbe tartani az életemet, tehát igyekszek, hogy az egy nagy bűnt ne kövessek el, legyek olyan körülbelül jó keresztény, akkor megvan a veszélye annak, hogy olyan nyugodt vagyok. De hogyha nagy bűnt követek el, akkor, és abból megtérek, akkor ez a döbbenet erejével hat rám. Mindenkit szeretnék megnyugtatni, nem kell nagy bűnt elkövetni ahhoz, hogy jól meg lehessen térni. Ugyanis amikor kispap voltam, akkor olvastam a szentek életét, és mind azt olvastam, hogy a szentek ilyen nagy bűnösnek, meg olyan nagy bűnösnek vallották magukat, és ez engem rendkívül felháborított, mert hogy én székely vagyok. És a székelyek rendszerint ugye az igazság mellett kardoskodnak, tehát legyünk őszinték, világosan beszéljünk egyenesen, meg stb. És szittem a szenteket, hogy miért kell képmutatóskodni. Mondják, hogy ilyen nagy bűn, meg olyan nagy bűnösök, hát olvasom, hogy szentek, tehát akkor ismerjék be, hogy szentek, és aztán valamikor, ugye ezen sokat elmélkedtem, mert zavart, és valamikor eszembe jutott a Borsószem király kisasszony története. Bizonyára mindannyian ismerjük. Arról szól a történet, hogy a királyfi ugye akart nősülni, és ott a király kisasszonyt akarta feleségül venni, de a királyfinak az anyja, tehát az anyós, az nem hitte, hogy ez a király kisasszony tényleg király kisasszony, ki akarta próbálni, és ezért 12 dunyhából vetett neki ágyat, és a 12 dunyha alá betett egy borsó szemet, és gondolta, hogy ha király kisasszony, akkor ebből majd kiderül. És reggel, amikor a király kisasszony felkelt, akkor hát ilyen derék fájdalmakra panaszkodott, hogy bár 12 dunyhából volt az ágy, de mégis valami nagyon nyomta az oldalát. És ebből a mostoha tudta, hogy ez tényleg király kisasszony, és tényleg puha ágyhoz szokott, mert hogyha egy borsó szemecske is ennyire zavarta, akkor ez tényleg király kisasszony. Hát hasonlóképpen vagyunk az életszentséggel is, nem kell nagy bűnt elkövetni, mert hogyha az életszentségben haladunk előre, akkor az apró borsó szemnyi bűnök is nyomják az oldalunkat, és akkor alkalmat adnak arra, hogy abból megtérve Istenhez közelebb kerüljünk. Na és akkor, hogy túl hosszú azért ne legyek, még egy gondolatot szeretnék elmondani, illetve hetet, de igyekszek röviden. A hét főbűnt szeretném, mert hogy félelmetes az, hogy érezzük a zsigereinkben a hét főbűnnek a hatását, a kísértését, és mindenkit szeretnék megnyugtatni a tekintetben, hogy a hét főbűn igaz, hogy bennünk van, de akár jó is lehet. Elképesztő, nem? Mert hogy ezek nem bűnök önmagukban, hanem kísértések. Itt van például a kevésség. A kevésség azt jelenti, hogyha én összemérem magam mással, és én többre tartom magam, akkor ez tényleg rossz. De mi van akkor, hogyha ez az összemérem magam mással, és ez arra indít engem, hogy jobban dolgozzak, keményebben imádkozzak, nem tudom én, a lelkiségben aktívabb legyek, stb. Tehát összehasonlítom magam mással, és az engem előbbre visz, nagyon jó. Például a aratáshoz kapcsolódó népdalunk azt mondja, hogy vagyok olyan legény, mint te, vágok olyan rendet, mint te, ha nem hiszed, gyere velem, fogd meg az én kaszanyelem. Tehát ez előbbre viszi az életet, nem kisebbíti a másikat, hanem gyere velem, csináljuk együtt. Nagyszerű. Nyilván a kevésség az lehet nagyon veszélyes is. Különösképpen ugye az extrém megjelenése a kevésségnek az az, amikor például Friedrich Nietzsche azt mondja, hogy hogyan fogadhatnám el, hogy Isten van, ha az nem én vagyok. Tehát Istennel teszi össze magát. De egyszerűbben is megnyilvánul ez, amikor azt mondom, hogy nem tudom, lenézem a cigányt azért, mert cigány. Vagy lenézem a románt azért, mert román. Vagy lenézem a székelyt, apropó, itt nincs ilyen nagyon, azért, mert székely. Igen, vagy effélék, vagy egyszerűen az utcaseprőt nézem le azért, mert hogy ő alantas munkát végez. Tehát ez nem viszi előbbre az életet, ez tényleg le, ez rosszat tesz. De hasonlóképpen megvan a veszélye a élet a lélekben, tagjaiban is, megvan a veszélye annak, az elitista öntudatnak, hogy én többre tartom magam másnál, mondjuk a egyház községem tagjainál. Jó, hogyha ezen elgondolkodunk, és azt gondoljuk, hogy akkor vagyok több, hogyha többet dolgozok, hogyha többet imádkozok, hogyha... És akkor ez előre viszi az életet, és ez nagyon jó. Kevésé. Fösvénység. Hát a fösvénység szintén érdekes téma az életünkben, mert hogy a jövőről való gondoskodás rendkívül fontos. Tehát az, hogy gondoskodjak az öreg koromról, most már kezdtem ezen gondolkodni, vagy gondoskodjak a, nem tudom én, a gyermekeimről, vagy stb. Nem tudom én, például az előbb említettem ugye a környezetvédelmet, hát gondoskodok a környezetről. Ez is rendkívül fontos. Vagy gondoskodok arról, hogy nem tudom én, az ételt nem dobom el. A modern kultúrában mondják, hogy milyen tonnaszámra dobjuk el az ételt. Nagy probléma, tehát erről gondoskodni. Vagy gondoskodok arról, hogy a víz ne folyjon feleslegesen. Hogyha a csap csepeg, akkor megjavítom, hogy ne csepegjen. Vagy... Tehát, hogy gondoskodni a jövőről és erről a világról. Ez nagyon jó. De hogyha úgy vagyok fösvény, hogy amit tehetnék segítséget, azt nem adom meg, erre klasszikusan azt a példát szokták mondani, hogyha van a szekrényemben olyan ruha, amit 6 hónapja nem vettem fel, akkor fösvény vagyok, mert nem adtam oda annak, akinek szüksége lenne rá. Persze megmondom, hogy ez szerintem nem áll ez a példa, mert azért mégiscsak egy, a tél és a nyár, ugye az nem 6 hónapra van egymástól, tehát hogyha téli ruhát én... Nem tudom, én 12 hónaponként veszem fel, akkor azért azt csak megtarthatom. Na. Jó. Bujaság. Hát a bujaság is érdekes, mert hogy az alapja a bujaság ösztönének az, ami a férfit és a nőt egymás fele fordítja. Feltűnnek egymásnak, és ebből lesznek a házasságok, és ebből lesz Istennek népe. Így születnek gyermekek. Tehát a nemiség, mint olyan, nagyon jó. Akkor válik rosszá és bujassággá, amikor a nemi gyönyör rendetlen kívánása következik be. Mert hogy a bujasság cselekedetei szándékosan szemérmetlen gondolat, beszéd, tekintet, cselekedet, stb. Igazából sajnálom a mai fiatalságot, és pedig azért, mert hogy ebben a kérdésben túl szabados a mai világ. És én emlékszem még gyerekkoromból, hogy milyen erős volt bennem az inger, vagy az ösztön, hogy nem tudom én, csak hozzáérjek egy lány kezéhez. Konkrétan emlékszem, még ma is bizsereg bennem ez az érzés. Ma már ilyen érzések nincsenek azért, mert túl elszexualizálódott a mai világ a fiatalok szempontjából, és ezért ezeket az apró, de rendkívül fontos dolgokat nem tudják megtapasztalni, érzékelni. Igen, irigység. Az irigység szinte természetes része az életemnek, hogy irigylem a fele barátomnak az ezt meg azt meg amazzát. Tulajdonképpen ezt is lehet jól értelmezni, hogyha engem arra indít, látva az, hogy a másiknak több van, jobb van, hogy úgy dolgozzak, úgy intézem a dolgaimat, hogy nekem is több legyen, akkor ez is előbbre viszi az életet. Nem rossz, hanem jó. Akkor válik az irigység rosszá, hogyha inkább dögöljön meg a szomszédom kecskéje. Tehát amikor nem engem erősít és visz előre, hanem a másiknak kívánok rosszat. Tehát, hogyha ösztönzést kapnék, csupán a vágy ébredne fel bennem úgy élni, dolgozni, hogy nekem is hasonló legyen, akkor nem volna baj. A torkosság. Hát a torkosság az vicces, mert annyira idejét múlt, hogy már nem is használjuk a kifejezést. A templomon kívül. Hát egy vendéglőben beszélünk így, hogy torkosság. Nem beszélünk. Igen. Mégis, hogyha mértéktelen vagyok evésben, ivásban, az baj lehet. És nem azért, mert hogy az egyház, meg a papok kinézik a szánkból a finom falatokat, meg a jó bort, hanem azért, mert hogy az egészségünk számára lesz rossz. És azért, mert nem tudjuk konszolidálni az emberségünket, hanem rendetlenek leszünk. A gyűlölködő harag. az úgy, ahogy van, rossz, de én bebizonyítom, hogy nem rossz. És pedig azért, mert tényleg rossz az, hogyha nem tudom én haragból valamit csinál az ember, de nézzük meg Jézust, amikor ostort font, és kizavarta a kereskedőket a templomból. Ugye mi azért inkább azt a tanításádra szoktunk figyelni, hogy ha megütik egyik arcodat, akkor tartsd a másikat is, mert hogy könnyebb és egyszerűbb ilyen máliszájúan élni az életünket, mint hogyha kell, akkor kiállni. Úgy, ahogy Jézus kiállt egyébként a főpap előtt, amikor arcul ütötték, és akkor nem oda tartotta a másikat. Emlékszünk? Hanem mit csinált? Azt mondta, hogy bocsánat, álljon meg a verekedés. Hogyha igaztalant mondtam, akkor bizonyítsd be. Hogyha nem, akkor miért tudsz? Tehát azért van méltóság, és van, amikor ki kell kérni. 80-as évek közepén voltam kispap, illetve 85-től 90-ig, és akkor Gyulafehérváron egy kispap kollégámat vallatták a Securitatén, és közben kapott egy pofot is. És akkor szent életű kispap oda tartotta a másikat is. Kapott még egyet, de úgy kell neki, mert hogy van ideje az arcodatartásának, és van ideje a visszakérdezésnek, amikor a méltóságomat bántják, mert igaztalan, és akkor visszakérdezek úgy, ahogy Jézus példájából ezt látjuk. Egyébként ez a példa is mutatja a Jézusnak a tanítását is, nem egy-egy mondatból kell értelmezni, hanem összefüggésekben kell, el kell olvasni az egész Szentírást, és akkor abból kell megérteni az isteni tanítást. Jóra való restség. Hát gyakorlatilag ez minden nap előfordul az életünkben, nekem is pedig szentség életre törekszem, és pedig azért, mert a jóra való restségnek ugye két vonatkozása van, egyfelől a pihenés, másfelől pedig az aktivitás, a munka. És azt látjuk, hogy az életünkben gyakorta vagy az egyik, vagy a másik túlzás fordul elő, tehát vagy túlságosan pihenünk, lusták vagyunk, vagy pedig túlságosan dolgozunk. Éjjel-nappal, szombat-vasárnap, mindenkor. Tehát valahol a harmónia megtalálása lenne egy megfelelő középút ebben a tekintetben. Tehát van még mit tenni. De hogyha az ember újra és újra ilyen nagyszerű találkozókra összegyűl, lelkesedik, aztán hazamegy, a lelkesedést viszi a szívébe, és még egy-két gondolatot is az előadásokból, ugye, amik voltak ma, meg ebből a predikációból is, akkor azzal aztán lépésről lépésre halad előre. És ez rendkívül fontos. A bűnbánat szentségében, a Szent Jónásban szoktam penitenciaként azt mondani, hogy ne akarjunk megváltoztatni mindent, mert nem fog működni. Persze lelkesedünk nyilván, és azért végezzük a Szent Jónást, hogy minden bűnt tegyünk le, de nem működik. Gondoljunk vissza a múlt Szent Jónásra, és gondoljunk a következőre. A megoldás viszont az lehet, hogyha az ember igyekszik egy dologra figyelni. Egy Szent Jónás, egy dolog. És abban az egy dologban rádolgozik, tehát ott próbál változtatni, akkor remélheti, hogy ott tényleg változás jön be, és hogyha a következő gyónáskor jön egy másik dolog, következő találkozókor egy másik dolog, amiben próbál változtatni, akkor a végén tényleg az életszentség csúcsára feljut, és akkor majd lenézheti a többi keresztényt, aki körülötte van. Nem nézheti. Igen, de akkor mindenképpen remélheti azt, hogy a élete végén eljut az örök boldogságra, illetve boldog lesz itt a föld életben is, és az örök boldogságban is. Amen.
Kedves hallgatók, önök az elmúlt percekben főtisztelendő dr. Holló László egyetemi előadó tanár szentbeszédét hallották, amely 2026 áprilisában hangzott el az Élet a lélekben plébániai imacsoportok 27. találkozójának az ünnepi háladó szentmiséjén.